Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd. Háladó szívvel. Dicsérünk, Uram, magasztalunk téged mindazért, amit Krisztusban te elvégeztél. Köszönjük a megváltás művét, a bevégzett munkát. Hálát adunk, Úr Jézus, a kiontott drága szent véredért. Köszönjük, atyám, hogy igazként eléd járulhatunk. Köszönjük, atyám, hogy egy közösséghez tartozhatunk, és egységben lehetünk veled. Hálát adunk ezért a gyülekezetért, ennek a gyülekezetnek a növekedéséért, mert beszólítjuk északról, délről, keletről, nyugatról mindazokat, akiket Isten ide kapcsolt a szellemi kapcsok által és a kötelékek által. Köszönjük a növekedést, köszönjük a gyülekezet tagjainak a munkálkodására, te királyságod építésén. Minden dicsőséget, tudom, neked adunk. Köszönjük, Uram, a te ígédet, amit nekünk adtál. Köszönjük, hogy ez az ige egy sziklazúzó pöröly, amely összetöri az ellenség igáját, és megrontja az ellenség gonosz munkáit a lábunk alatt hamar. Köszönjük, Uram, az érintésedet, köszönjük a jelenlétedet, a békességedet, a szeretetedet, a gondoskodásodat, az atyai gondoskodásodat. Hálát adunk, hogy mai napon is növekedhetünk a te ígéd alapján. És betöltesz minden szükséget, dicsőségesen Jézus Krisztusban, szellemi, lelki, fizikai és anyagi szinten. Elváró hittel vagyunk, Uram. Elváró hittel, hogy ebben az időben, itt a földi életünkben, te betöltöd a szükségeinket túlcsorduló mértékben, és ebben te gyönyörködsz, amikor a te gyermekeid gyarapodnak. Köszönjük, hogy hatalmat kaptunk a feltámadt Jézus neve által, és az ellenségnek minden gonosz munkáját leállítjuk, megtiltjuk Jézus nevében, és szóljuk felettetek, a gyülekezet minden tagja felett, a szent egészséget, a szent oltalmat, a szent védelmet, a bővölködést a Jézus nevében. És megparancsoljuk a Jézus nevében, hogy az ördög nem közelíthet hozzátok, és nem hozhat akadályokat, mert ezeket elparancsoljuk az utatokból. És köszönjük, Uram, hogy te megerősíted a te népedet, és szárnyalnak, mint a saskesejű, és örömben járnak, a te örömödben, a te békességedben, a Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen.
Amen. Köszönjük a szomszédodat, és emlékeztesd arra, hogy a szavaid fontosak. Halleluja! Él az Úr! Hálát adunk a mennyei atyánknak, hogy az ő ereje már is itt van közöttünk, és nagyon sok gyógyító ajándék van jelen. Szemre van gyógyító kenet. Végtagokra, lábra, kézre, ott vannak a szabadulások, ízületekben van gyógyulás, keringésben van gyógyulás, vese, tünetek, és hát itt az Úr ugye csontot mutatott, de ez akkor ilyen arcüreg probléma, a szabadulás jelen van. És a kenet, ahogy átjárja a testünket, az kivezeti belőlünk a hazug tüneteket és a hazug problémákat. Karban is van, igen, karban is van. Dicsőség az Úrnak. Mai tanítás címe a szavaink fontossága. Nem mindegy, hogy a győzelem szavát szóljuk, vagy a legyőzöttség szavát. Azért nem mindegy, mert amit kimondunk, az jön valóságba. Ugyanis a szavaink maguk. Természetesen az adományaink is maguk, más minőségben, de a szavaink is maguk. Mert amit kimondunk, azok a maguk elvetődnek, és ki fognak kelni. És amit az emberek már régóta mondogatnak, valóságban jön, és nem tudják, hogy miért van ez. Ézsaiás könyvében az 55. fejezet következik. Rajtuk múlik egyébként, hogy hogy beszélünk. Persze a gondolkodás megújítása az nélkülözhetetlen. Ahogy mondja a Róma 12.2, hogy újítsátok meg a ti gondolkodásotokat. Újítsátok meg a ti elméteket. Isten igényének az alapján. Kezdjünk úgy gondolkodni, mint Jézus. Ez egy folyamat, nem egyik pillanatról másikra fog megváltozni, hanem lépésről lépésre. De oda kell tenni az elszánásunkat, hogy én meg akarok változni. olyan bizonyságokat hallani már a ifjúsági táborról, hogy hazajön a csemete, és otthon látják a változást. És körülbelül 2 hónapja jár egy ifjúsági gyülekezetbe, tehát nem egy több éves gyülekezeti munkával rendelkező keresztényről van szó, hogy ez a tábor jó hatással volt. Tehát nem a tábor volt jó hatással, Isten dicsősége volt jó hatással. Tehát ott tartunk, hogy Ézsaiás 55, 8-tól a 11-esig.
Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ár a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott, ahová küldöttem.
Halleluja! Tehát a általunk megvallott ige gyümölcsöt hoz. Jó gyümölcsöt hoz. Amit az Atya mond az ő igében, az ő beszédében, én azokat szólom. És ha te is ezt teszed, gyümölcsözővé válik az életed. Ezért életbe fáradóan fontos az, hogy mit mondunk ki. Az életet szóljuk, vagy a halált szóljuk. Nem mindegy. Isten igéjében az élet van, ez az orvosság, ahogy a példabeszéd 4:20-ban olvassuk. Isten igéje orvosság. És hogyha nem az ige szerint beszélünk, hanem a látható szerint beszélünk, akkor az a halál. Hogy nekem parlaghű érzékenységem van, például, akkor ez azt jelenti, hogy átvetted a postástól a csomagot és aláírtad a csomagszállítót. De azt mondtad, hogy nekem van. Mégis ki kell mondani, ugye, vagy imád a támogatást akarsz kérni, akkor mondd úgy, hogy egy hazug tünet van rajtam, a parlagfű allergia. Mert azt mondod, hogy nekem van, akkor az ördög örül, jaj, hát ez átvette a csomagot. Krampus kézbesíti, becsönget, itt a csomagszállító, írd alá. Ez a tiéd akkor. Tehát magadénak tudod akkor, ha azt mondod, hogy nekem van. Ez és ez a problémám. De azt mondod, hogy egy hazug tünet próbálkozik rajtam, de nálunk az ördögnek nincsen ágya, úgyhogy ha be is kukucskál egy picikét, nem maradhat esténél tovább. Mert nincsen ágya. Úgyhogy sipítsd kifelé. A másik dolog pedig, amikor az emberek a problémájukról beszélnek, akkor az ördögöt magasztalják fel egyszerűen. Nem tudják, de ezt teszik. Mennyivel jobb lenne Istent magasztalni? Hogy dicsőség Istennek. Ez és ez történt velem. Vagy ha még nem látod a változást. Tehát akkor is dicsért Istent, mert ahogy a dicséret felszáll, a kenet fog lejönni. Ez olyan, mint a Paternoster. Ez így körbe megy, egyik felén fölfelé megy a lift, másik felén meg lefelé. Így forog körbe. Pesten voltam a kórházban ilyen, ott láttam, máshol is van, de úgy kellett beugrani, meg kiugrani. Tehát lényeg az, hogyha te dicséred Istent, áldod őt és magasztalod őt, akkor ő a kenetét ki tudja árasztani, és a kenetben jön a szabadulás. A kenettel együtt jönnek az angyalok, és még a börtönajtókat is kinyitották az apostolok idejében. Az Úr eszembe hozott egy bizonyságot. A ifjúsági szolgálatnak a vezetője. Egy bizonyságot tett. Leérettségizett, és el kellett volna helyezkedni valahol. És hát ő a saját erejére és a saját képességeire tekintett először, amíg az Úr egy kicsit fel nem rázta, és mondta, hogy ne a te képességére tekintsél, hanem Isten erejére, képességére, mert Isten bölcsét tud tenni, Isten kedvesét tud tenni, így állás megpályázott. Sokáig forgatta, nehezen ment, de azt nem végig megírta. És amikor ment az állásinterjúra, egy szál érettségivel, ami manapság nem sokat jelent, belekerült az első csoportba. Aztán aztán két hónapon keresztül ment az interjú, és a végén ő lett a nyertes. És utána a főnökök elárulták, hogy először is magát néztük ki, egy banki ügyintéző, vagy banki asszisztens, valami ilyen munkakörre. Először is magát néztük ki, csak hát végig akartak menni ezen a teszteken. Azt mondja, amikor az Úrra hagyatkozott, akkor ő simán bejutott oda, arra a helyre, amit Isten elkészítette számára. Tehát előre lehet már dicsérni Istent és magasztani. Köszönöm, hogy azt a helyet, amit te készítettél nekem, azt én elfoglalom. Mert az az én helyem. Ahhoz ragaszkodom. Úgyhogy ez egy hatalmas bizonyság volt. Jó volt hallani. Zsoltárok könyvéhez lapozzunk. A Zsoltárok 37.4.
Gyönyörködjél az Úrban, és ő megadja néked szíved kívánságait.
Halleluja.
Halleluja.
Tehát mit kell csinálni az Úrral, Úrban? Azt mondja, gyönyörködni. Előre gyönyörködjél. Egy tanító szolgálatában hallottam egy nagyon érdekes változatát ennek, és ezt felírtam a Bibliámba. Jó lenne ezt is már kicserélni, de annyi bejegyzés van, hogy azok hiányoznának. Ez úgy szólt, hogy az Úr ad kívánságokat a szívedre, és ha te ezért imádkozol, akkor azt megadja. Tehát először is úgy kezdődik, hogy egy kívánság fogad meg a szíveden, ad egy kívánságot, hogy legyél kazánkovács, vagy Schuster, vagy bármi más, és amikor ez a szíveden ott forog, feljön és imádkozol érte, hogy Uram, olyan szívesen lennék én Schuster, akkor az Úr ezt meg fogja nyitni, ezt a kaput. Mert vissza tükrözöd azt a kívánságot, amit ő adott a szívedre. Tehát gyakorlatilag, amikor azt a kívánságot mi forgatjuk a szívünkbe, imádkozunk érte, megvalljuk hittel, akkor ő képes az beteljesíteni. Ez egy csodálatos dolog, ugye? Az ige dicsőség Istennek a miénk. Isten nekünk adta az igéjét. Nézzük meg a Zsidó 4.12-ben, hogy ez az ige milyen erővel bír. Milyen hatalmas fegyver Isten igéje. Zsidó 4.12. Zsidó 4.12.
Mert az Istennek igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.
Amen. Ahogy kutattam a Bibliában, több helyen találtam meg azt a szót, hogy kétélű kard. Tehát az Ószövetségben a harcosok nem is egyélű kardot használtak, hanem kétélűt, hogy dupla annyi kaszabolást tudjanak elvégezni. Tehát a kétélű kard, ez az egy hatékony fegyver. De mit mond az ige? Hogy Isten igéje még a kétélű karnál is hatásosabb és erőteljesebb. Tehát csak akkor, ha kimondjuk. Nem akkor, hogyha beültetjük a szívünkbe és becsukjuk a szánkat. A Jelenések könyvében van egy érdekes ige, ezt nézzük meg. A Jelenések 1.16-ban.
A jobb kezében pedig 7 csillag volt, és a szájából kétélű éles kard jött ki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében.
Az Úrról van itt szó, hogy a szájából kétélű kard jött ki. Na most nem egy bűvésszel állunk szembe, aki karnyelő, hanem a zsidó levél alapján Isten igéje a két élünk az. Aztán más helyet is olvasni, hogy az Úr majd a szájának a leheletével az ellenséget legyőzi, letarolja. Tehát Isten ereje, Isten igéje a miénk, és ez az ige erőteljesebb, hatalmasabb, mint egy két élő fegyver, mint egy két élő kard. Dicsőség Istennek. Menjünk tovább. Jeremiás 1.12 következik, és a kérdés az, hogy hogyan fognak megvalósulni az álmaink, hogyan fognak megvalósulni a megvallásaink. Mi mozgatja ezeket a dolgokat? Tehát Jeremiás 1.12.
És mondanékem az Úr, jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt.
Amen.
Amen.
Mit mondott Isten? Mit ígért Isten? Hogy az ő igéjét, amikor mi kimondjuk, vagy miután kimondtuk, megvallottuk hittel, ő teljesíti be. Tehát a mi részünk az, hogy az igét a szánkra vegyük, és megvalljuk hatalommal és hittel. És Istennek gondja van, hogy amit elvetettünk igei szavakat, erőteljes szavakat, hitelteli szavakat, ő hozza azokat valóságba. Megalkotja, és utána hitünkkel már csak át kell hoznunk a fizikai világba. Folytassuk tovább a Jeremiás könyvében a 23. fejezetnél. Itt egy másik formában vetődik fel a kérdés, hogy milyen erejű Isten igéje. Az előbb ugye megnéztük, hogy egy kétélű kardnál is erőteljesebb, itt pedig van egy másik hasonlat rá. Jeremiás 23-ban a 28-as, 29-es vers.
A próféta, aki álomlátó, beszéljen álmot, akinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Mi köze van a polyvának a búzához? Azt mondja az Úr. Nem olyan éj az én igém, mint a tűz. Azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pörölj.
Halleluja. Azt mondja, akinél van az én igém, mondjuk együtt, hogy halleluja.
Halleluja.
Isten igéje nálam van.
És Isten igéje nálam van.
És amikor megvallom,
és amikor megvallom,
az szétzúzza a problémákat, mint egy zúzó kalapács.
Mint egy zúzó kalapács.
Amen.
Amen.
Mert a pörölj az egy kalapácsot jelent, vagy ilyen, legalábbis ilyen forgó, ami sok kalapácsból áll. Talán a kukoricadarálóban is nevezhetjük azokat a kalapácsokat. Ugye forognak körbe, és összedarálják a kukoricát. Tehát Isten igéje egy másik szemszögből nézve olyan erővel bír, ami összezúzza az ő kalapácsával a gondokat, problémákat, terheket, és mindazt, amit az ördög próbál az emberre tenni. Talán a vasárnapi tanításban volt benne, hogy én ördögzúzó vagyok. Róma 16-ban, ha jól emlékszem, Róma 16:20-at nézzük meg. Ismerjük ezt az igét már szerintem, csak majd el fogom olvasni egy másik fordításban. Róma 16:20.
A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen.
Ezt szerintem ismerte mindenki, hogy békesség Istene a lábunk alatt megrontja a sátánt hamar. És nézzük meg egy másik fordításban. Azt mondja, hogy a békesség Istene a sátánt a ti lábaitok alatt, ahová ti helyezitek, összezúzza. És erre mondta a pásztor, hogy valljuk meg azt együtt, hogy én ördögzúzó vagyok. Mondjuk együtt, én ördögzúzó vagyok.
Én ördögzúzó vagyok.
Halleluja.
Halleluja.
Na most ebben a más fordításban ugye benne van, hogy ahová ti helyezitek, hogy álljatok ellen az ördögnek. Nem a szomszéd fog ellenállni, nem a pásztor fog ellenállni. Mindenkinek magának van ehhez lehetősége, kulcsa, hatalma. Tehát nekünk kell megtenni ezt a lépést. Menjünk tovább a Zsoltárokhoz. Tehát a hívő kötelessége az igét szólni, és nem a problémákat. Jézus azt tanította, hogy szóljatok a hegyhez. Nem azt mondta, hogy beszéljetek a hegyről, aki ugye a utatokba állt, mint probléma. A hegy az nem más, mint a probléma, ami utunkat állja. Csak akkor állnak látjuk, mint egy hegy. És nem tudjuk, hogyan kerüljük ki. Hogy alagutat fúrjunk bele, vagy megkerüljük, vagy átmásszuk. De legegyszerűbb azt mondani, hogy hegy, Jézus nevében ugorjál félre az útból. Az a probléma, ugorjál félre az útból. Mert nem mindegy, hogy a problémáról beszélünk, mert akkor az ördögöt dicsérjük, de ha problémához szólunk, akkor a Krisztusban kapott hatalmunkat gyakoroljuk, amit tanultunk. Jézus nevében ugorj féle, ez és ez. Ugorj féle, ilyen tünet, olyan panasz, ilyen akadály. Zsoltár 147.15-ös. Ez egy vendégszolgáló alkalmán hallottam és jegyeztem meg a szívemben, hogy az Úr igéje, az Úr parancsolata hirtelen lefut. Emlékeztek meg a kisbíróra, amikor a tanács hozott egy rendeletet, kisbíró kiszaladt a sarokra, fogta a dobját és kihirdette. Hirtelen. Ez lehet, hogy egy órán belül megtörtént. Zsoltár 147.15.
Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő igéje.
Hát nem lassan, hanem nagy hirtelen. Erővel, hatalommal. És az ő rendeletét egy hatalmas sereg hajtja végre. Ezek a szolgáló angyalok. És benne foglaltatik a Szent Szellem ereje. Tehát nekünk nem kell görcsölni azon, hogyan jön majd valóságba, amiért imádkoztunk, hanem azt kell látnunk, hogy amikor az igét hatalommal, erővel szóljuk, kimondjuk, akkor gyakorlatilag rendeletet hozunk, vagy visszafordítjuk Isten rendeletét, mert az ígéretét ugye is imádkozhatjuk, és Isten szereti, ha emlékeztetjük az ő ígéreteire. Akár a gyógyulás területén, akár a gyarapodás területén, és a menny erőforrása fogja végrehajtani ezeket a dolgokat. Vannak dolgok, amiket nekünk ki kell mondanunk. Csak néhányat nézzünk belőle. Az egyik Zsoltár 91.2-es, ugye a védelem imája. Nézzük meg, hogy hogy kezdődik ez a vers. Zsoltár 91.2-es.
Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom.
Amen.
Amen.
Hogy kezdődik? Azt mondom. Tehát ki kell mondani? Ha néha napján előfordul, hogy rövidebben tudok imádkozni, kevesebb időm van, akkor röviden fogom a Zsoltár 91-et is. És itt kezdem, hogy azt mondom az Úrnak, hogy én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. És még egy-két igét elmondok hozzá. Tehát nekem kell, és neked kell kijelenteni a védelmet magad felett, az otthonod felett, a szeretteid felett. Neked ki kell jelenteni. Ez a mi részünk itt a Földön, hogy mi azt mondjuk. Isten része meg az, hogy ő megcselekszi. Jön a védőernyővel, és megvédelmez bennünket. Miután kimondtuk. Tehát nekünk kell megtenni az első lépést azzal, hogy mondom. És ő megteljesíti. Gyakorlatilag itt egy teljes bizalommal kell lenni Isten felé. Nem csak itt, hanem minden esetben, amikor imádkozunk vagy hitben járunk, mert másképp nem működik. Tehát teljes bizalommal 100%-ban rá kell, hogy bízzuk magunkat. Ahogy a gyermekeink megbíznak bennünk, vagy amikor kicsik voltak, 100%-ra megbíztak gyermekeitek is bennetek, hogy amit a anya és apa mond, az úgy van, vagy meg lesz neki. A következő, a Zsoltár 91-ben a 9-es, 10-es vers.
Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz.
A sátor a lakhelyünk, nevezhetjük így is lakhelyünk, otthonunk, felsőterületünk, portánk. Ugye régen sátorban lakoztak még a vándorlás idején. Tehát az Úr hajléka az én menedékem. Tehát igyekezzek bemenni az Úr hajlékába. És ezt megint megvallással lehet megtenni, hogy azt mondom, hogy az Úr az én hajlékom. És miután megvallom, Isten elvégzi, megoldja az én védelmemet, és a svéd Bibliában, itt a Zsoltár 91-nél van egy érdekes rész, a 10-es vershez, hogy semmilyen baleset nem érhet téged. De nem illet téged veszedelem, a svéd fordításban ugye itt hangzik, hogy semmilyen baleset nem érhet téged. Hát pedig sokat közlekedünk, sinem, vízen, buszon és a levegőben, úgyhogy hozzá lehet venni ezt a balesetet is, hogy nem érhet engem baleset. Tehát nekem kell kimondanom, nekünk kell kimondanunk, és utána képes Isten ezt megcselekedni. És bizonyára hallottátok már többször, hogy Sander Pásztornak is voltak olyan megtapasztalásai, hogy egy balesetet úgy került el, hogy Isten megfogta az autóját és átette a baleset utáni útszakaszra, hogy ne legyen ütközés. Ez a természet feletti áttransportálás. Azt sem feledjük el, hogy amit Isten ígér az igényében, azt ő megcselekszi. Csak néha vannak feltételek. Jelen esetben most arról beszélünk, hogy nekünk kell kimondani, megvallani. És akkor hozzuk működésbe. Ez olyan, mint egy paksi atomerőmű, hiába van kész, hogyha azokat a rudakat, a fűtőrudakat nem helyezik be. Akkor elindul a láncreakció és termeli az áramot. És ez igaz a védelemre, a szabadításra, a gyarapodásra és mindenhova. Isten ígéretét beteljesíti, mert Isten szavatartó. Most éppen foglalkoztunk a héten a titkokkal, a hazugsággal. Hogy milyen súlyos dolog a hazugság. Az gyakorlatilag, ha most csak házasságban gondolkodunk, vagy egy munkahelyi kapcsolatban, vagy egy baráti kapcsolatban, az egy árulás. Kihasználja a másiknak a szeretetét és a jó hiszeműségét. És ez a tanítás felteszi a kérdést, hogy mi lenne, ha Isten egyszer hazudna? Összeomlana a világ. Összeomlana, mert Isten szava tartja működésben a világegyetemet, hogy a bolygók ott legyenek, ahol kell, ne ütközzenek össze, legyen nap, legyen meleg, legyen tél, legyen nyár. De amikor valaki hazudik, és rendszeresen hazudik, akkor gyakorlatilag a végén már nem hisz saját szavában sem. És nem lesz hite a saját szavában sem. Na most, ha Istennek nem lenne hite a saját szavában, akkor ami teremtett, a teremtéskor az összeomlana. Ez egy érdekesség, ugye? Tehát maradjunk abban, hogy Isten, amit ígér, azt véghez viszi. Hát ő szavatartó. Ez egy kis ráadás volt most. A Zsoltár 91-ben a 16-os vers. Sokan szeretnének hosszú életet élni, csak nem mindig ezt mondják ki a szájukon. Nem is csak hosszú életet, hanem hosszú és jó életet élni. Tehát Zsoltár 91-16.
Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én üdvösségemet.
Az üdvösség az jelenti a szabadulást is, szabadítást is. Üdvösségbe beletartozik a gyógyulás, a szent egészség, a gyarapodás, a teljes helyreállítás, a tökéletes épség és működés. Ha szeretnél jó és hosszú életet, akkor mit kell tenned? Ki kell mondanod ezt, hogy hosszú élettel elégített meg az én drága mennyei atyám. Mennyi lehet az ember maximális életének a hossza? 120 év, hát manapság már, ha valaki 100 fölött van, az már nagy kuriózum, De ha a Biblia szerint élnének az emberek, azt a 120 évet meg lehetne élni itt a Földön, és ahogy kiről olvassuk ezt, Ádámról vagy Ábrahámról? Ábrahám, hogy 120 éves volt, és a látása nem csökkent meg, ereje nem fogyatkozott meg, egyszerűen csak leállt a műszaki vizsgája, és becsukta a szemét, és hazament. Először ellentmondást láttam a kettő között, de ott az Úr mondja, hogy 120 esztendőt adott az embernek, itt meg egy ember mondja, hogy a gyakorlat szerint 70-80 esztendő. Mert valószínűleg ők se mindannyian úgy éltek, ahogy kellett volna az ige szerint, és nem érték meg a 120 évet. De nemrégen hangzott el a Pesti egyik tanításban ez a 120, úgyhogy ez megerősített engem abban, hogy azt az Úr mondja. Először is Isten az embert örök életének tervezte, de amikor megtörtént a bűnbeesés, és akkor azt mondta Isten, hogy hát egy kicsit bosszankodott, egy kicsit megbánta talán, hogy teremtett embert, mert ugye rosszra fordult ez a dolog, rossz irányt vett, és azt mondta, hogy akkor ne legyen az embernek az élete örök, hanem akkor határt szabok, és legyen 120 esztendő. Ez benne van az igében, meg lehet találni. Tehát ahhoz, hogy hosszú életünk legyen, szent oltalomra van szükségünk, szent védelemre van szükségünk, mert az ördögnek is van egy terve, és időnként el akar tenni láb alól. De hogyha megállunk a hatalmunkban, és megfelelően imádkozunk, akkor az ő terveit le tudjuk rontani, és belépni Isten tervébe. Ha beléptünk Isten tervébe, az a legjobb hely a számunkra, mert ott van a legnagyobb védelmünk egyébként. Volt olyan eset, amikor valaki a gyermekkorától kezdve azt mondogatta, hogy ő korán meg fog halni. Ez is működik, mert ez is egy mag, csak rossz irányban működik. Gyakorlatilag, amikor kimondunk valamit, egy szellemi törvényt működtetünk. A vetés-aratás törvényét ebben az esetben is. Úgyhogy találkozni ilyen helyzetekkel és személyekkel, hogy idő előtt eltávoznak, holott nem kellene. És továbbra is ott tartok, hogy az emberek nem ismerik azt, hogy honnan vannak a problémák, hogy a betegség, a halál, ez mind az ördögnek a munkája, a bűnnel jött be, és a bűn zsoldja a halál, a szegénység is, mert a túl nagy szegénységbe bele lehet halni, éhen el lehet halni. Sajnos vannak ilyen országok, ahol ez van. Menjünk tovább a Márk evangélium 11. fejezet 23-as versére. Ezt nemrégen olvastuk, de nem árt néha igéket ismét elővenni, hogy ez igazából jó alapot vegyen a szívünkben. Ez a hit imája, tehát Márk evangélium 11.23.
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.
Amen. Tehát ez a hegy a problémánk, az aktuális problémánk. És amikor hittel szólunk a problémához, az Isten igéjébe vetett hittel tesszük ezt, akkor a probléma, a hegy az útból el kell, hogy távozzon. Tehát a hitünket kell kimondanunk, nem a láthatókra nézve, és ha majd megszámolod, hogy ebben az igében hányszor van az, hogy mond, akkor fogod látni, hogy háromszor mondja azt, hogy mond, háromszor olyan erőteljesen kell a kimondott szavainkkal foglalkozni, mint a hittel, mert egyszer mondja, hogy higgy. Háromszor mondja azt, hogy ki kell mondanod, mert a szavainknak teremtő ereje van. Egyrészt jogunk van mondani, és jogunk van elvárni a változást. Én Pesten találkoztam olyan fiatal emberrel, aki hozzám jött és kérdezett, egy internetes ismeretség alapján van kapcsolatunk, elkeveredett valamilyen másik egyházba. Felesége máshova tartozik, nemrégen nősült, és látszott rajta, hogy össze van zavarodva. És azt mondja, hogy nem érzem azt, hogy én imádkozhatnék másokért. Most akár szavakkal, akár kézrátétellel. Gyakorlatilag az Úr azt mutatta utána, hogy ilyen méltatlanság érzete van. És ez a bűntudatból fakad. Tehát olyan tanítások jutottak be a szellemébe, amik bűntudatot keltenek. Márpedig ezek a tanítások nem jók. Egy kereszténynek nem szabad, hogy bűntudata legyen. A bűntudat megöli a hitet. Ezt az ördög táplálja, ezt a bűntudat dolgot. És ezért mondom, hogy jogunk van. Ő úgy érzi, hogy nincs joga imádkozni másokért. Mert ő ezt tette, meg azt tette, meg azt tette. Mindenki valamit tesz, ami nem igyei. Ezért van az, hogy futhatunk az Úr Jézus szentvére alá. Az 1 János 1.9. És mondtam neki, hogy figyelj ide, nem is kell semmit megtenned, hogy cigarettázó vagy bármi más, hanem ha csak rosszra gondolsz, a Filippi 4.8 szerint nem úgy gondolkodsz, már vétettél, és minden nap előfordul velünk ilyen, akkor ezek alapján senki nem imádkozhatna, nem szolgálhatna másik felé. Tehát jogunk van a szavainkat használni. Hatalommal, erővel, hittel, a saját érdekünkben is, és mások érdekében is. És a múlt heti tanítás címe ugrik megint be, ugye, hogy hiszi, hogy megtörténik. Tehát azzal a hittel kell mondani, tenni, imádkozni, hogy hiszi, hogy megtörténik. Mert az előbbi igékből ugye felsoroltuk azt, hogy Isten igéje hamar lefut, jönnek vele a menny erőforrásai, a szolgáló angyalok, és ők hajtják végre ezeket. Jézus ugye azt mondta a földi szolgálata során, hogy amit kértek az atyától az én nevemben, azt vegyétek úgy, hogy el van intézve. Ha követeltek az ördögtől, akkor én megcselekszem. De nekünk kell lépni. Elsőként nekünk kell lépni, hogy ellenállunk ördög, megparancsoljuk, hogy engedelmeskedj az igének, a Jézus nevére, a talpunk alatt maradsz, mert az a te helyed. És én ördögzúzó vagyok. A Jóel 3.10-hez menjünk el. Még a Zsoltárokhoz visszajövünk, ha ott van a könyvjelzőtök éppen. Jóel 3.10. Amikor föl kell reggel az ember, és hasogat a dereka, akkor kétféle módon szólalhat meg. Mondhatja azt, hogy jaj, nekem, én ma nem tudok főzni, én ma nem tudok elmosogatni, én ma nem tudok boltba menni, mert van nekem egy derékfájásom. Hát akkor meg is lesz neki. Jóel 3.10 lesz ez majd. De hogyha csak azt mondja ki, amit a Filippi levélben olvasunk, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, már az is jó. De van itt egy hatásosabb a Jóel 3.10-ben, ami arról szól, hogy a gyenge ne panaszkodjon, hanem vallja meg Isten elejét maga fölött. Ott a vastag részt, a vége.
Mondja a gyenge is, erős vagyok.
Mondjuk együtt? Mondja a gyenge is, hogy erős vagyok.
Erős vagyok.
Tehát amikor gyengén ébredsz netán reggel, akkor nem azt kell mondani, jaj, de milyen gyenge vagyok. Biztos alacsony a vérnyomásom. Biztos kront jön. Persze a krampusok körülvettek. Hanem akkor is azt kell mondani, hogy én erős vagyok az Úr erejében. Nem az én erőmben. Tehát ez megint egy olyan ige, ahol kimondja azt, hogy neked mondanod kell, amikor gyenge vagy, és nem akarsz gyenge maradni, hogy mit tegyél. Hitben valld meg, hogy erős vagyok. Ez ellentétes, ami tapasztalsz. És hogyha közeledben van valaki, akkor lehet, hogy furcsán is fog rád nézni. Tehát a hit szavát mondjuk ki, amikor gyengének érezzük magunkat, hogy hitben megvallom, hogy erős vagyok az Úr erejében. De mondani kell ezt is. Most már végigvettünk néhány igét, amikor az ige azt mondja, hogy mondjad, mondjad, mondjad. Ez nem az összes, hanem van még bőven. Igazából azt kapjuk, amit kimondunk. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy őrködjünk az órunk alatti nyílás felett. Erről a bizonyos picin tagról, mert a testhez képest a nyelv egy igen kicsin tag, a Biblia elég sokat ír. Jakab legalében megtaláljátok. Most menjünk el a Zsoltár 35-27-hez.
Vigadjanak és örüljenek, akik kívánják az én igazságomat. Hadd mondják mindenkor. Magasztaltassék az Úr, aki gyönyörködik az ő szolgájának gyarapodásában.
Amen. Tehát mindenkor mondjátok. Ha gyarapodni akarsz, akkor mondd ki. Mondjuk együtt, jó? Magasztaltassék az Úr.
Magasztaltassék az Úr.
Aki gyönyörködik.
Aki gyönyörködik.
Az én gyarapodásomban.
Az én gyarapodásomban.
Amen. Ez az azért is fontos, mert sok helyen azt tanítják, hogy legyél szegény. Mert Istent azzal dicsőíted és magasztalod fel. Mert a pénz az rossz dolog. A pénz nem rossz dolog, a pénz imádatlan rossz dolog. Amikor a pénz már bálványá válik. Hát tehát itt megint egy ige, amikor azt mondja, hogy mondd ki. És ne csak egyszer egy héten, minél többet. Ide kapcsolódik a Malakiás 3. fejezete, ez az utolsó könyvecske a Ószövetségben. Malakiás 3. fejezet. A 8-as-tól 12-esig olvassuk el.
Avagy az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis csaltatok engem, és azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldoznivalóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem, a nép egészben. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a seregeknek ura. Ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen.
Amen. Amen. Ebben 7 ígéret van azok számára, akik fizetik a tizedet az Úr szolgálatára. És ez 7 igen komoly áldás. Mert most nem térünk ki, mert ez egy teljes tanítás. Benihin tanított egyszer erről régebben. De az én megvallásom úgy hangzik reggelente, hogy én tizedfizető vagyok, ezért én élvezem a szent védelmet és a menny nyitó csatornáit. Tehát ezt is megvallom. Tehát kimondom. Elvetem ezeket a jó szavakat. És áldást hozok elő ezzel. Ószövetségben Isten szólt a néphez, hogy amikor az Úr ládájához járulnak, akkor adjanak hálát a szabadulásukért. Volt erre ige? Ott is Isten azt mondta, hogy mondja a nép. Mondja a nép, hogy hálát adok a szabadulásért, az Egyiptumból való ugye kiszabadulásért. Na most amikor mai napra vetítve, amikor mi járulunk a persejhez, ugyanazt mondhatjuk, hogy hálát adok Istennek, hogy én megtisztelhetlek téged abból a jövedelemből, amit te adtál nekem, mert ez tőled származik, és én most kijelentem, hogy szabad vagyok. Tehát arra mintára, amikor az Ószövetségben ugye az egyiptomi fogságból való szabadulás miatt adtak hálát, itt pedig bármilyen szabadulásra adhatsz hálát, az anyagi szabadulásra, az egészségügyi szabadulásra. Igazából a vetőmagot meg is lehet címkézni, hogy mire, milyen célra. Erre a célra veti ő ezt el. A másik pedig, amit most az Úr a szemem elé hozott valahol, hogy Hégem soha nem imádkozott a pénzért. Azt mondta, ördög, leveszed a kezedet a pénzemről. És ezzel elintézte. De valaki úgy imádkozik, hogy pénz hozzám jössz. Nagy hirtelen, nagy gyorsaságban, váratlan helyről, nagy mennyiségben. De lényeg az, hogy én meg úgy szoktam hozzátenni, hogy ördög, a pénzügyi területünk az a Szent Vérrel befedezett. Úgyhogy nem érintheti ezt a területet. Sokféleképpen lehet imádkozni, hatalmat gyakorolni, ahogy a szellem felhozza. De lényeg az, hogy nekünk kell mondanunk valamit. Aztán még azt is hozzá szoktam tenni időnként, hogy minden számlánkat kifizetettnek nevezek a megfelelő határidőben, és a szükséges pénzmennyiség a kellő időben, a kellő mértékben mindig hozzánk jön. Ezek jó maguk? Ezek jó maguk? A keresztény énekekben ugye az van, hogy sam sem, nincs egyva sam sem, hát akkor nem is lesz. Mert ha ezt éneklik az emberek, hogy egy vasam sincs, akkor az fog a valóságba jönni. Ez a bizonyos templom megere. A templomban sem kellene a szegénységnek lenni. A kereszténységben, az egyházakban nem kellene a szegénységnek lenni. És a pénzügyi területen épp úgy lehet és kell használni a hatalmunkat, mint a védelmünk, az oltalmunk, az egészségünk felett. Minden területen. Halleluja. Kézváltétellel fogunk imádkozni, értetek, ahogy a Biblia írja. A kézváltétel a krisztusi alaptanoknak az egyike. És Jézus azt mondta, hogy akik hisznek, azaz a hívők, amikor a kezüket ráteszik a betegekre, akkor szabadulást nyernek. Mert a kenet Isten ereje kiárad, és az ige hirdetését pedig jelek és csodák követik. Ugyanúgy, ahogy a korai egyházban. Ez mai napon is működik. Mert Jézus él, és a mai napon is gyógyít és munkálkodik. Halleluja. Kezünket rátesztük hittel a hozott kelmékre, szövetekre, és ti is hiteteket árasztátok ki, nyújtsátok ki a hiteteket. A Jézus nevében köszönjük a hatalmat, amit a feltámadt Jézus Krisztus nevében kaptunk. Ellenállunk az ördög minden gonosz munkájának, gonosz tervének, a gonosz szellemének. Megtörjük a betegséget a gyülekezet minden tagjának és szerepeinek az élete felett. Megtörjük a szegénységet a Jézus nevében. Szentvére befedezetnek nevezzük az otthonotokat, a portátokat, minden tevékenységeteket, az ellenséget ne tudja érinteni. Köszönjük, Úr Jézus, a te drága kenetedet. Köszönjük a Szent Szellem erejét, amit hiszük, hogy a kezünk rátevése által kiállott ezekbe a szövetekbe, termékbe, és amikor hazaviszitek, akkor az Isten ereje beárad a beteg testekbe, a hazug tünettel terhelt testekbe, és szabadulást hoz. Hát a kenet az, ami megtöri az igát, a te dicsőséged Atyám. Jézus nevében. Amen. Halleluja. Egy kis morzsákat szeretnék megosztani veletek, mert sokszor valakinek csak egy-egy morzsa szól, de akkor az nagyon-nagyon. Tehát meg kell látnunk az evangelizációs munkának a fontosságát. Isten látott még lehetőséget arra, hogy az evangelizációs hadjáratok által emberek százai, milliói kerüljenek át Isten királyságába. Nagyon fontos az ima testvéreknek a munkája. Anélkül, ezt a múltkori vasárnapi tanításban is kihangsúlyozta, anélkül nem megy a szekér. Tehát az háttér ima az egy nagyon fontos dolog. Egy ilyen belső használatú füzetben olvastam, hogy ment egy karaván. Hát ez időben egy kicsit ugye korábban játszódik, múlt században valamikor, ilyen sivatagi körülmények között, és hát amikor este lett, akkor megálltak, körberakták a szekereket, letáboroztak, gondolom ilyen kereskedők lehettek ezek, ha jól emlékszem, és egy ideje egy ilyen rablóbonda követte őket és figyelte. És mindig csak messziről nem tudtak közel menni hozzájuk. És egyik este be is tudta törni ebbe a táborba. És ezek a kereskedők, akik karavánban mentek, ezek keresztények voltak. És amikor végül is szembe találkoztak ugye a karaván vezetőjével, akkor végül is a végén elbeszélgettek. Még ha jól emlékszem, meg is értek az Úrhoz, ez a lényeg benne. De megkérdezték, hogy ti mit csináltok, mert mi mindig követtünk benneteket, és mindig hatalmas falat láttunk körülöttetek, és nem tudtunk közel menni hozzátok. És ezen az éjszakán a falon volt egy rés, és így be tudtunk jönni. És azt mondta a karaván vezetője, hogy most fáradtak voltunk, és kevesebbet imádkoztunk. Ez is egy nagyon jó bizonyság arra, hogy bizony az ima, az nagyon fontos, az ima védelmet ad, és sok minden mást. A gyájakat Isten azért bízta a pásztorokra, hogy őrködjenek felettük, akiket az Úr adott nekik. És különbséget tettünk, hogy mi a farkas és mi a megtévesztő. Megtévesztő az a gyülekezeten belül van, és valami igével ellentétes dologgal traktálja esetleg a szenteket. A farkas az meg már, aki kilépett a nyájból, és kívülről harabdálja a sarkukat. Ha a pásztor eltanácsol valakit a nyájból, mert olyan a viselkedése, tehát mondjuk egy vitálykodó, akkor ez a lépése, ha nem is érthető elsőre, de ez a lépése a pásztornak szeretetből van. Mert a nyáj érdekében teszi. Hogy szeretet legyen, tudjon munkálkodni a hit, ne legyen további szakadás. Néha szükség ezzel élni, nem sűrűn, de amikor úgy érzi, és a szellem úgy mutatja, hogy baj van, akkor meglépi ezt a lépést. Tehát maradjunk Isten dicsőségében. Illetve először menjünk be, és maradjunk ott Isten dicsőségében. Az Úr a testünket gondnokságba adta nekünk, hogy ügyeljünk rá és vigyázzunk rá. Használatba adta. Tehát nekünk a kort kötelességünk távol tartani a testünktől. Kötelességünk, hogy védelmet építsünk ki a testünk körül. Tehát ez a mi felelősségünk. Arról nem is kell nagyon beszélni, ugye, hogy ápoljuk az Úrra való kapcsolatot és közösséget, és a hatalomról szerezzünk megértést, és ilyenkor az ember boldog, hogy hát jól hallottam az Úrtól, mert tanítottunk ugye a hatalomról. Tehát nagyon fontos, hogy engedelmességben legyünk az Úr igével szemben, és a Szent Szellem vezetését kövessük. Nem bölcs dolog az ószövetségi törvényeket tanulmányozni és visszamenni abba. Sajnos estek ilyen hibába, még pásztorok is, és olyannyira, hogy még az egyházunkból is kiléptek, és utána támadják az egyházunkat, mert teljesen a gondolkodásuk ugye átformálódott a törvényekre. De az ige azt mondja, hogy mi nem vagyunk törvények alatt, hanem kegyelem alatt vagyunk, mert kegyelemből tartottunk meg. Tehát az igében növekedni, erősen megállni, és szellemben járni. Ugye azt mondta Jézus a vérfolyásos asszonynak, hogy a hited megtartott téged. Tehát fontos, hogy az a mustármagnyi hit, amiről a Biblia ír, az meglegyen minimum. És amikor a leprások mentek Jézushoz, gyakorlatilag a hit cselekedete azaz, hogy elindultak úgy a paphoz, mert akkor ő állította ki a egészségügyi igazolást. Elindultak úgy a paphoz, hogy még nem látszott rajtuk a gyógyulás. Ez volt a hitlépés. És ez a hitlépés hozta működésbe az erőt. Ebben az esetben, de amikor a vértojásos asszony ment Jézushoz, akkor pedig a fizikai érintés, amikor a ruhája szegélyét megérintette. Ézsaiásban olvassuk azt a gyönyörű igét, ezt keressük meg, jó? Ézsaiás 40-ben a 28-tól 31-ig, hogy akik az Úrra várnak, erejük megújul, és szárnyalnak. És egy másik igehely pedig azt mondja, hogy még a kőfalun is átfutnak. Tehát Ézsaiás 40-ben a 28-tól 31-ig.
Hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremti a föld határait. Igen, nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrra várnak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
Amen. Az Úr adja az erőt a napi, illetve a heti feladatainkhoz. Azt hiszem, ezt már mindenki tapasztalta, hogy mennyivel könnyebb illetve mennyivel többet el tudsz végezni az Úr erejével, mint nélküle. Volt, amikor tőlem is megkérdezték, hogy én értem a Bibliát? Rávágtam, hogy igen, de igazából a helyes válasz az lenne, hogy azt a részét, amit az Úr kijelentett a számunkra. Mert valóban nem mindent tudunk, sokat tudunk, dicsőség Istennek, de nem mindent tudunk még. Ez majd oda át lesz nyilvánvaló mindannyiunk számára. Tehát az apostol rengeteg látást kap, ebben az apostoli kenetben nagyobb sebességre lehet kapcsolni, és ez a kenet segíti a pásztorok munkáját, illetve a gyülekezetek növekedését. John G. Lake múlt században élt és szolgált, 5 év alatt 2200 gyülekezetet épített fel az Úr kegyelméből Dél-Afrikában, ahol még gondolom nyoma sem volt a kereszténységnek. Úgyhogy ha Isten ereje velünk, akkor olajozottan működnek a dolgok. Halleluja. Ezek voltak a morzsák. Ma ünneplünk. És rájöttetek-e, hogy ünneplünk? A s***i pásztor hazaköltözött. Hazaköltözött az Úrhoz. És gyakorlatilag, ha valaki hazamegy, az öröm. A világ mennyivel másképpen reagál a dolgokra? Ünneplünk. Hát az Úr egy szentje, hazament az Atyához. Szóval ezért mondja a Római 12.2-ben az ige, hogy újítsátok meg a gondolkodásotokat. Mert akik hazamentek az Úrhoz, azokkal fogunk találkozni. Nem vettettük el örökre. Most bizonyára mindenki úgy érzi, hogy hiányzik az ő jelenléte, személye. Természetes dolog. De a világ, mivel nem ismeri azt, hogy az emberi szellem halhatatlan, és ráadásul az újjászületett szellem az Atyához megy, és várnak ránk. Tudtam és biztos voltam abban, hogy egyházunk vezetője kap többször betekintést a mennybe. Ezt most elmondtam, hogy az apostoli kenethez a gyakori betekintés hozzátartozik. Tehát igazából megerősítést kaptam, és amikor ez a pásztor hazaköltözött, nem sokkal rá kapott egy bepillantást, és ez a pásztor még pár nappal előtte evangelizációs alkalmakon vett részt, és vitte a hírt, hogy itt hányan születnek újjá, és milyen erőteljesek az evangelizációs alkalmak, gyakorlatilag egy hadjárat, hogy az ördög karmaiból még az utolsó időkben ki lehessen ragadni az elveszetteket, a betegek meggyógyuljanak, és ezzel az örömmel ment oda. Ott pedig nekünk szurkolnak és dukkolnak. Ha majd hallgatjátok ezt a vasárnapi alkalmat, úgyhogy ez az ünneplés arról szólt, hogy az Atyához tért haza. Emlékeztek a tékozó fiúra, amikor visszatért? Mekkora öröm volt. Sütés, főzés, lakodalom, szinte lakodalom volt. Hatalmas volt az öröm. A Békeváron több nyelven fent van az üdvösségi ima, ha hirtelen szüksége lenne valakinek. A Jim is azt mondta, hogy ő járt templomba, tehát járt gyülekezetbe, ő hitt Istenben, de ha meghalt volna, pokolba jutott volna, mert nem volt újjászületve. A Hagen is háromszor a pokol kapujáig jutott. Úgyhogy nagyon fontos az üdvösség és az evangelizáció. Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor
újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így van az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszeked imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus, Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen.
Megint elszaladt az idő. Elköszönünk egymástól mára. Jövő héten várunk benneteket.
Áldott hetet kívánunk nektek.